Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 25. Zsoltárunk első versét énekeljük. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el helyeinket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Sipos István esperes urat és kedves feleségét, Edit asszonyt. Nyugdíjba menetelük óta Máramaros szigetről Rozsályba költöztek, így aztán, bár nyugdíjban van, sokfelé jár szolgálni, a helyi gyülekezet közösségébe Rozsályon rendszeresen, visszahívják abba az egyházmegyébe, ahol esperes volt, a Nagybányai egyházmegyébe, és legnagyobb örömömre a mi hívásunknak is eleget tudott tenni. Azon is gondolkoztam, mikor ezt úgy végig gondoltam, hogy én is rövidesen nyugdíjba kell, hogy menjek, és megyek is, hogy vajon ennyi szolgálat vár-e majd az emberre nyugdíjas korában az ország különböző helyein, hogy nem csak egy gyülekezetben, hanem sokfelé hívják, és így vannak szent kötelezettségei. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Szívből kívánjuk, hogy adjon az Isten sok erőt, egészséget, áldásokat és hűséget a szolgálatba, mindaddig, amíg ott tart bennünket, ott tart benneteket az Úr. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. A kedd esti fiatal felnőttek órája elmarad. Szerdán 7:30 kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek a biblia órája van. Ők most ebben az időben Urkúton vannak, egy csendes hétvége napjait töltik ott, és most ők is Isten tiszteleten ülnek. Pénteken 3 ifjúsági óránk van, önálló csoportokban 5 órakor és 6 órakor. Szombaton konfirmációs óra lesz, majd a reánk jövő vasárnap 10 órakor van az Isten tisztelet. Ezen az Isten tiszteleten, ennek keretén belül 4 konfirmandus testvérünket fogjuk megkeresztelni, majd az Isten tiszteletet követően a konfirmandusoknak, illetőleg szüleiknek egy záró értekezletet tartunk, készülünk a május 7-i konfirmációi ünnepére. Kérjük a testvéreket, hogy ne feledkezzünk meg a húsvéti hála áldozatról. Jelentem, amit rendszeresen hirdetünk, hogy adunk 2x1%-ával, szabadon rendelkezve kérjük, hogy adunk egyik 1%-át az Egyházközség Kapunyítás nevű alapítványa számára utaltassuk át. Ezt az alapítványt azzal hozta létre a gyülekezetünk, hogy a gyülekezetben élő, nem is szorosan közvetlenül hozzánk tartozó, de iskolai hitoktatásban, vasárnapi iskolában esetlegesen résztvevő szegény gyermekeknek a nyári táborozásait segítjük ennek a bevételeiből. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik, Lévai Gizella, Eszter testvérünket, aki 76 esztendőt élt. Benne Kis Péter gyülekezetünkben fölnőtt fiatal lelkipásztor és testvérei édesanyjukat gyászolják. Isten adjon vigasztalódást a hátra maradottaknak. Az ige meghallására készülve, így helyünkön maradva, kikeresve énekeljük a 394. számú dicséretünknek első három versét. 394. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten szent igéjét, amely írva található a Márk írása szerint való szent evangéliumban, a 6. rész 45-től 51-ig terjedő versekben. Isten igéjét a gyülekezet helyet foglalva hallgassa. És azonnal kényszeríti tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Betsaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Mindekutána pedig elbocsátotta őket, fölmén a hegyre imádkozni. És mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga szárazon. És látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fúv vala, és az éj negyedik szakaszában hozzájuk méne a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltának. Mert mindnyájan látják vala őt, és megrémülének. De ő azonnal megszólítá őket, és mondanékik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodnak, és csodálkoznak vala. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk. Gondviselő atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy minden időben megtapasztalhatjuk irántunk való gondviselő szeretetedet. Köszönjük, mennyei atyánk, a feltámadás ünnepét. Köszönjük, hogy együtt örvendhettünk az élet győzelmének. És köszönjük, hogy feltámadása után itt van most is, ma is, közöttünk az élő és feltámadott Úr. Köszönjük, Urunk, azokat az ajándékokat, áldásokat, amivel gazdagítottad az életünket. Köszönjük az erőt, amit tőled kaptunk, hogy végezhessük napi feladatainkat, munkánkat. És köszönjük, Urunk, a kudarcokat, csalódásokat, próbatételeket is, mert azokkal is tanítasz, nevelsz, közelebb vezetsz önmagadhoz. Bocsásd meg, Urunk, ha nagyon sokszor elfelejtünk hálát adni és köszönetet mondani mindazért, amikben bennünket részeltetsz. Bocsásd meg azt a bűnünket is, hogy sokszor nem úgy tettünk, nem úgy cselekedtünk, ahogyan a te tanítványaidnak cselekednie kellett volna. Imádkozunk különösen azokért, akiknek élethajója most viharban van. Próbákat kell kiálljanak. Imádkozunk a gyászolókért, akik az elmúlt héten szerettük koporsója mellett állottak meg. Köszönjük, hogy ott sem hagysz magunkra. Ott is velünk vagy. A halál árnyékának völgyében is átölelsz bennünket, letöröd a könnyeinket, vigasztalsz bennünket az örök élet reménységével és a viszontlátás reménységével töltöd be a szívünket. Így légy vigasztalója mindazoknak, akik könnyeznek, elhunyt, hozzátávozott szeretteikre emlékeznek. Légy áldott, hogy te mindenkor közel vagy hozzánk, kinyújtod felénk a te kezedet, segítesz, megáldasz, reményt töltesz a mi szívünkben. Kérünk, szólíts meg most is bennünket. Tégy készekké és képesekké, hogy el tudjuk fogadni mindazt, amit a te ígédben kínálsz nekünk. Elfogadni téged magad, az életet. Amen. Az ige hallgatására készülve a 172. énekünket énekeljük. A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben.
Thank you.
Isten hozzánk szóló szent igéjét, a Márk írása szerint való szent evangéliumból olvasom. A 6. fejezet 50. illetve 51. verseiből. De ő azonnal megszólítá őket, és mondanékik, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Eddig tart Isten igéje. Szeretettel köszöntöm a Pest Erzsébet központi gyülekezet tagjait. Megköszönöm a gyülekezet lelki pásztorának, kedves barátomnak, a főgondnok úrnak, illetve az előjáróknak a meghívását, és örömmel tölt el, hogy immár hagyományszerűen több évtizede a húsvét utáni vasárnap itt lehetek közöttetek, jó veletek találkozni, jó együtt törvendezni. Kedves testvéreim, egy olyan történetet, evangéliumi történetet olvastam fel a mai Isten tiszteleten, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. Isten igéjének az egyik csodája, csodálatos volt abban van, hogy mindig van valami új, időszerű, mondani valója a mi számunkra. Bármennyire jól ismerjük is, bármennyiszer hallottuk is, igehirdetést is erről a történetről, mégis van valami új mondani valója mi számunkra. Hiszem, hogy ez most is így van. Ez a történet, ez az esemény a Genezáret taván játszódik le. A Genezáret tava, vagy más néven a Tibériás tenger, a második olyan medence, amelyet a Jordán folyó vize tölt fel. 21 kilométer a hosszúsága, 12 kilométer a szélessége, átlagos mélysége 40-45 méter. A vízszíne mintegy 210 méterrel a tengerszint alatt van. Ezért szinte trópusi ennek a tónak, tengernek a környezete. Ha hideg szél indul meg, nyugati szél, rácsap a tenger vizére, akkor rendkívül emberek által kiszámíthatatlan hirtelenséggel vihar keletkezik. Sőt, több irányból is elkezd fújni a szél, és ide-oda dobálja a tengeren lévő csónakokat, vagy még nagyobb hajókat is. Jézus sok időt töltött ezen a környéken, a Tibériás tengerpartján, és ezért nagyon sok szép esemény, történés fűződik ehhez a tóhoz, ehhez a tengerhez. Amit ebből a történetből mindenek előtt meg kell tanuljunk, az nem más, mint Isten rendje. Úgy is lehet mondani, Isten iskolájának a rendje. Aki egyszer ebbe az iskolába beiratkozik, annak végig kell járnia a benne lévő osztályokat. Lehet bukdácsolni, lehet elesni is, de mindig lehet újra kezdeni. És amit egyszer az Úr Jézus Krisztus elkezd bennünk vagy velünk, azt be is fejezi. Az ő szent lelkével segít bennünket, hogy az ő iskolájának, Isten iskolájának az osztályait ki tudjuk járni. És mindig előbbre tudjunk lépni egy-egy osztállyal. Hogy jobban megértsük ezt a történetet, szükség van arra, hogy figyelembe vegyük azt az összefüggést, ami e között a történet között, e között a csoda között, illetve az ezt megelőző történet között van. Mi is előzi meg a tenger lecsendesítésének az eseményét, történetét? Az 5000-ek megvendégelése. a kenyerek és a halak megsokasítása. Ezután történik ez az esemény, amelyet ma felolvastam. A tanítványok a kenyerek megsokasítása után, az 5000-ek jól tartása után tele voltak lelkesedéssel, örömmel, boldogsággal. Tele voltak sikerélménnyel. Lám, milyen gazdánk van. Nem csak szabadítónk, mesiásunk, hanem olyan valaki, aki kenyeret is ad. Sőt, a kenyér mellé halat is, mégpedig pénz nélkül ingyen. Hogy ne lettek volna tele lelkesedéssel, amikor azt látják, hogy az Úr Jézus Krisztus, az ő gazdájuk, az ő mesterük, az emberiség talán legnagyobb kérdését, a kenyér kérdését, a kenyér gondját is megoldják. János evangélista is feljegyezte ezt a történetet, a kenyerek megsokasításának a történetét, és ott azt olvassuk, hogy olyan lelkes volt az a sokaság, akiket Jézus jól tartott, hogy ott helyben királlyá akarják tenni Jézust. Igen, ilyen király kell nekünk, aki megoldja a kenyér gondunkat is. Ezután Jézus felmegy a hegyre és imádkozik. A tanítványokat pedig átküldi a tó másik partjára. Egy ilyen sikerélmény után nem maradhatnak vele a tanítványok, pedig szerettek volna még ott sütkérezni a népszerűségben. Be kell szálljanak a csónakba, és át kell levezzenek a tó túlsó partjára. Jézus valósággal kényszeríti őket, hogy beszálljanak a hajóba, és evezzenek át a túlsó partra. Igen, mert azt akarja, hogy a nagy sikerélmény után, a nagy lelkesedés után a tanítványok most éljék át az ellenkezőjét is. A kudarcot, a próbatételt, mégpedig ott, ahol olyan otthonosan mozogtak, hiszen a tanítványok többsége halászember volt, nagyon jól ismerték ezt a tavat, értettek a hajózáshoz, vitorlákhoz, hálókhoz, és mégis meg kell tapasztalják, hogy lám, Jézus nélkül az sem megy, amihez olyan jól értettek. Jön a próbatétel, kitör a vihar. Vajon miért? Mert Jézus mindig egyensúlyba tartja övéi életét. Az akkori tanítványok életét és mai követőinek az életét is. Vajon miért? Azért, hogy el ne bizakodjanak. Pál apostol is ugyanígy értékeli a próbát. Tudjuk, valamilyen betegséget hordozott testében. És azt mondja, több is adatott a testemben, hogy el ne bizakodjam, felettébe el ne bizakodjam a kijelentés nagysága miatt. Hát most nekünk nemigen a nagy kijelentésekkel van dolgunk, még az sem történhet meg, hogy dicsekszünk, hogy milyen nagy hívő emberek vagyunk, milyen nagy a mi hitünk, de azért szükség van arra, hogy a mi életünket is egyensúlyba tartsa a mi megváltó úrunk. Hiszen ki ne élte volna át azt, hogy valami sikerül az életében. Most már minden rendben van, minden rendbe jött. Megvalósult valamilyen szép tervem, valamilyen nagy álmom. Milyen jó, hogy ennyire szeret az Úr. És akkor egyszerre csak beborul felettünk az ég. Kapunk egy akkora pofont, vagy egy olyan szúrást, hogy alig tudjuk kiheverni. Ez szinte a mi életünk ritmusa. Öröm és bánat, mosoly és könny, siker és kudarc, és így tovább. Így edz bennünket a mi Urunk, mint ahogy a navasat. Melegből hidegbe, hidegből melegbe. Azért, hogy el ne bizakodjunk. Ilyen a tanítványokat oda küldi Jézus, ahol tudja, hogy vihar lesz. Ahol tudja, hogy próbatétel lesz. És a tanítványok engedelmeskednek. Jézus pedig addig felmegy a hegyre is imádkozni. Nagyon sokan, sok igehirdető erre teszi a hangsúlyt, hogy lám Jézus milyen gyakran imádkozott. Szinte állandóan, szüntelenül imádkozott. Ezt kell tehát nekünk is tennünk. Tanítványi élet nincs ima élet nélkül. Igen, imádkozni kell. Meg itt közösségben kell lenni, ami megváltónkkal, ami mennyei atyánkkal. Igen ám, de az is kiderül a történetből, hogy ameddig Jézus imádkozik, addig is szemmel tartja az övéit. Szemmel tartja a tanítványait. És amikor látja, hogy baj van, amikor látja, hogy a tanítványok kétségbe esnek, akkor abba adja az imádságot. És elindul, hogy segítsen rajtuk. Ez is egy fontos üzenet ennek a történetnek, ennek az igének. Olyan megváltónk van, hogy az Isten fia is abba adja az imádságot, amikor látja, hogy mozdulni kell, amikor cselekedni kell. Gyakran megtörténik az, hogy mi is tudunk valakiről, vagy látunk valakit, akin segíteni kellene. És aztán azt szoktuk mondani, hát imádkozom majd érted, imádkozom majd értetek. De sokszor ezt a könnyebbig dolgot tesszük csak, ezt a könnyebbig dolgot válasszuk, hogy imádkozunk. Talán akkor is imádkozunk, amikor abba kéne hagyni, és valami más kellene tenni, cselekedni kellene. Mert a tanítványi élet ez. Imádság és cselekedet. Lehet, hogy a zsebünket kellene megnyitni, vagy beírni hozzánk valakit, valamelyik szerettünket, ismerősünket, elbeszélgetni vele, biztatni, megsimogatni. Cselekedni kellene. El kell gondolkozzunk azon, hogy vajon tudunk-e mi is mozdulni, ahogyan mozdult az Úr Jézus Krisztus is. Aki, ha kellett, abba hagyta meg itt beszélgetést mennyei atyával, és elindult. Elindult, hogy segítsen a tanítványoknak. Mégpedig a vízen járva, tengeren járva. Nos, egy másik dolog, amin általában megszoktunk, vagy felszoktunk akadni, hogy Jézus a vízen járt. Utána néztem kommentárokban, híres írás magyarázóknál, hogy vajon hogyan is magyarázzák Jézus vízen járását. Hát sokféle magyarázatot lehet erről olvasni. Vannak olyanok, akik azt mondják, ha egyszer az evangélium azt írja, hogy Jézus a vízen járt, akkor ezt nem kell kommentálni, akkor a vízen járt. Mások azt mondják, ez csak egy jelkép. Jelképe annak, hogy Jézus számára nincs lehetetlen. És jelképe annak, hogy Jézus tanítványai számára sem lehet, semmi lehetetlen. Jézussal a lehetetlent is le lehet győzni. Vannak, akik azt mondják, hogy Jézus, amikor ott a hegyen imádkozott, úgy feltöltődött mennyei erőkkel, hogy szinte a Szentlélek emelte, és így a vízen is könnyen járt. Vannak olyanok is, akik mindent értelemmel, ésszel szeretnének megérteni és megmagyarázni. Nos, az ilyenek elővették a térképet, megnézték, hol van az a hegy, ahol Jézus imádkozhatott, és kiszámították, hogy körülbelül 4,5 kilométerre lehetett a tó túlsó partjától. És amikor látod, hogy a tanítványok bajba vannak, akkor lejött a hegyről, szinte szaladt, sietett, megkerült a tavat, és mire a tanítványok a part közelébe értek, akkor belegázolt a vízbe. A tanítványok a nagy viharban azt gondolták, hogy a vízen jár. Közel lehetett már a csónak a parthoz, hiszen nem sokára ki is kötöttek a csónakukkal. Hát így is lehet magyarázni, de nem az a lényeg, hogy ki hogyan értelmezi Jézus vízenjárását. Nem ez a nagy csoda. A csoda maga Jézus Krisztus. A csoda az, hogy oda megy a tanítványokhoz. Azért, hogy segítsen. Nem hagyja őket bajba. Meg is szólítja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. De még nagyobb csoda az, hogy Jézus nem csak bíztat, hanem be is száll a csónakba. Beszáll a tanítványok hajójába. Abba a hajóba, amely el is süllyedhet. Közösséget, sorsot vállal velük. És egy nagyon nagy dolog ez. Abba hogy az imádságot, megy a tanítványokhoz, biztatja őket, és beszáll a hajóba. Ez egy másik fontos üzenet. Beszállni abba a hajóba, ahol baj van, ahol a tanítványok megrémülnek. Többször láthattunk, hallhattunk olyan riportot a rádióban, televízióban, amelyben beteg gyermekről volt szó. Olyan beteg gyermekről, akin csak műtéttel lehetett segíteni, de amely műtétet csak egy külföldi országban lehetett elvégezni. És amikor elhangzott a riport, a szülőknek nem volt anyagi fedezetük, hogy gyermeküket elvitessék és megműtessék. Néhány nap alatt különböző intézmények, magánszemélyek összegyűjtötték azt az összeget, amellyel ezt a műtétet el lehetett végezni, és életmentő volt a műtét, a gyermek életben maradt. Ezek az emberek azt mondották, ebbe én is beszállok. Nos, ez a nagy dolog. És ezt kell megtanulnunk az Úr Jézus Krisztustól. Mondok egy közelebbi példát, ami bennünket is érintett. Az elmúlt esztendőben, közel egy éve, az elmúlt év júniusában egy hatalmas jégvihar zúdult a mi kis községünkre, Rozsályra. Nem maradt éppen egyetlen ház sem. A mi házunkat is megrongálta, tetőzetet le kellett cserélni, újjáfedni. És az történt, hogy néhány nap múlva felhívott az én kedves barátom, az Esperes úr, és azt mondja, hogy mi is gyűjtöttünk egy kis segélyt, hogy hozzájáruljunk a ház renoválásához, újrafedéséhez. Hát beszálltatok ebbe a, mondjam, jégverte hajóba. Köszönöm. És köszönöm mindenkinek. Nos, kedves testvérek, ezt tanuljuk meg jól. Ha kell, hagyjuk abba az imádságot, és mozduljunk. És ne csak biztassunk. Szoktuk mi mondani azt, ne félj, ameddig engem látsz, de nem szállunk be a hajóba. Ez nem elég. Sajnos mi emberek, a legtöbben ilyenek vagyunk. Biztatni tudunk másokat, de amikor mozdulni, cselekedni kell, ez már valahogyan nehezebben megy, ez már nehezünkre esik. Bizonyára hallottatok ti is Maximilian Kolbéról. Ez egy lengyel ferencrendi szerzetes volt, akit a II. Világháború idején több száz társával együtt munkatáborba hurcoltak a német megszállók. Egy alkalommal néhány fogoly megszökött ebből a munkatáborból, és az őrök iszonyú dühökben megtizedelték az ott lévő rabokat. Közéjük került egy hadgyermekes lengyel férfi is. Hiába könyörgött, imádkozott, nem akartak megkegyelmezni nekik. Akkor ez az atya, ez a Maximilian Kolbe előállt, és felajánlotta a maga életét e több gyermekes családapa helyett. Végül az őrök beleegyeztek, és ő halt mártír halált. II. János Pál, pápa, szentté avatta ezt a Maximilian Kolbe szerzetest, és a szentély avatás miséjén ott volt ez a többgyermekes, hadgyermekes lengyel családapa is. Hát ő valóban a halálhajóba szállt be. Nagyon nagy dolog, örök példája annak, hogy az imádkozás mellett, az imádkozás közben. Lehet azért cselekedni, lehet azért tenni, lehet másokért áldozatot hozni. Kedves testvérek, ez az az üzenet, amelyet ebből a történetből kiemeltem, és ha ezt az üzenetet megértjük, megértettük, akkor azt is megértjük, hogy ki is az, aki itt járt ezen a földön, és feltámadása után is itt jár és itt van közöttünk, és akkor megértjük, hogy miért is érdemes az ő iskolájába beiratkozni, az iskolában lévő osztályokat kijárni, mindig feljebb lépni, mert ennél jobb és szebb iskola nincs ezen a földön. Amen. Urunk Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy ma is megszólítottál bennünket. Köszönjük a bíztatást, és köszönjük, hogy felénk is kinyújtod a te kezed. És köszönjük, hogy te vagy a legnagyobb csoda, aki nem csak bíztatsz bennünket, hanem beszállsz, ami sokszor léket kapott, ütött kopott élethajónkba, életcsónakunkba. Légy áldott, hogy soha nem hagysz magunkra, minden helyzetben velünk vagy, az élet viharaiban is. És köszönjük, hogy egyensúlyba tartod a mi életünket. Nem engeded, hogy elbizakodjunk. Sokszor úgy jössz felénk is, mint a hajóban lévő tanítványok felé, nem abból az irányból, ahonnan várunk, hanem egészen más irányból, váratlanul. Lehet ez sokszor könnyű, lehet sokszor próba, de mindig azért jössz, hogy rajtunk segíts. Azért jössz, hogy bennünket megments. Légy áldott, ha segítettél bennünket a te szent lelkeddel, hogy megfogjuk a te felénk kinyújtott kezed. Kérünk, segíts bennünket, hogy ezt a kezet soha el ne engedjük. És te vezess bennünket mindig a hit útján. Tudjunk sokkal jobban hinni, bízni benned, mint eddig. És arra kérünk téged, áldj meg bennünket úgy, hogy mindig magunk mellett tudjunk, magunk mellett érezzünk, és segíts, hogy a te iskolád osztályait, a te szent lelked segítségével kijárjuk. Kérünk, hallgass meg bennünket a te szereteted szerint. Amen. Mi atyánk, ti vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom. Mindezek után a minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká. Övé a hatalom és a dicsőség, örökkön örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. És záró énekként a 479. énekünknek énekeljük el minden versét. A 479. énekünk így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts.